ülésnek a témája, a mi Istenünknek van bőre. Van egy csodálatos történet, egy 4 éves kislányról, aki egyik éjjel rémülten ébred, és meg volt győződve arról, hogy körülötte a sötétben mindenféle kísértetek és szörnyek ólálkodnak. Beszaladt a szülei hálószobájába, édesanyja megnyugtatta, majd kézenfogva visszavezette a saját szobájába. Felkapcsolt egy lámpát, és ezekkel a szavakkal bátorította. Nem kell félned, nem vagy egyedül. Isten itt van veled a szobában. A gyermek így válaszolt, tudom, hogy Isten itt van, de szükségem van valakire, akinek van bőre. Miben különbözik a többi Isten a keresztények Istenétől? Az Isten hívők egy mennybéli Istenben hisznek. Mi keresztények olyan Istenben hiszünk, aki a mennyekben is van, és a megtestesülés által valódi testben jelen van itt a földön is. A mennyben is, és a földön is egyszerre. Beletestesül a kenyérbe és a borba. Jelen van a szenvedő, megtört, bűnös emberekben, testének tagjaiban. A mi Istenünk látható, ízlelhető, tapintható, hallható és szagolható. A keresztények Istenének van bőre. Ezzel a szemléletváltással kezdődik a keresztény spiritualitás. A vallásosság nem keresztény formáinál, különösen a keleti spiritualitásban, az ember akar Istenhez jutni, a keresztény spiritualitásban Isten akar az emberhez jutni. Eszerint a kereszténység nem a mi mozgásunk Isten felé, hanem Isten mozgása az ember felé, írja Hansus von Balthasar. A keresztény spiritualitás arról tesz tanúságot, hogy Isten maga jött el közénk. Megtestesült, és itt van közöttünk. A nem keresztény lelkiség és spiritualitás arról beszél, hogy milyen módszerrel, milyen technikával, eszközzel érhetjük el a transzcendenst, az ismeretlent, a természet fölöttit. Krisztus azonban a megtestesüléssel elérhetővé vált bárki számára. Nekünk, keresztényeknek semmiféle különleges módszer, technika nem kell, és még fizetnünk sem kell ahhoz, hogy Isten jelenlétét befogadhassuk. Nem nekünk kell eljutni Istenhez, hinnünk kell abban, hogy Isten eljött közünk, de nem csak egyszer 2000 évvel ezelőtt, hanem ez az eljövetel, ez a megtestesülés, ez folyamatosan történik. Például minden nap a kenyérbe és a borba. Állandóan történik ez a jelenlét közöttünk. Az ige testélet és közöttünk lakik. Miért mondhatjuk ezt jelen időben? A legtöbb szentírás így fordítja, az ige testélet és közöttünk lakott. A lakni ige Jánosnál olyan cselekvésre utal, amely a múltban kezdődött, és a jelenben is folytatódik. Azaz, az ige Krisztusban elkezdett testté lenni, és ez mind a mai napig történik. Többféle értelemben is. Vegyétek és egyétek, ez az én testem. Elhangzik minden szentmisében a Máté evangéliumból vett idézet. Jézus mondja ezt az utolsó vacsorán, mi pedig hisszük állandó, folyamatos jelenlétét az Eucharisztiában. Ugyanakkor Szent Pál azt írja a korintusiaknak, mi Krisztus teste vagyunk. Ez az egyházra, a közösségre vonatkozik ez a kijelentés. Krisztus teste az Eucharisztia, a Szentostya, és Krisztus teste az egyház. Az egyház nem helyettesíti vagy képviseli Krisztus testét, nem csak egy intézmény vagy testület, hanem azonos vele. Az egyház maga Krisztus beletestesült, mint az Eukarisztiába. Ugyanúgy a hit titka ez, mint ahogyan az Eukarisztia, a Szentostjában való jelenlét is a hit titka. Minden szentmisében elhangzik, amikor megtörtént az átváltoztatás, a kenyér és a bor átváltoztatása, íme hitünk szent titka. Ahogyan a hitünk által tudjuk befogadni Krisztus jelenlétét az Eukarisztiában, ugyanúgy a hit titka Krisztus jelenléte az egyházban. Ahogyan az érzékszerveinkkel az ostjában sem látunk mást, mint a kovásztalan kenyeret, ugyanúgy az érzékszerveinkkel az egyházban sem látunk mást, csak az intézményt. A maga törvényeivel, szabályaival, szolgáival, intézményeivel, stb. De ennél sokkal többről van szó. Ha nem a hit oldaláról közelítjük az Eukarisztiát, akkor az kovásztalan kenyér. Ha nem a hit oldaláról közelítem az egyházat, akkor az egy intézmény, amiről bármit lehet mondani. Nekünk katolikusoknak könnyebb elhinnünk Krisztus jelenlétét az Eukarisztiában, a Szentírásban, az igében, mint az egyházban. Mi katolikusok is gyakran tekintünk úgy az egyházra, mint Pilátus és katonái Jézusra, akit megalázhatunk, szíthatunk, köbdöshetünk, ostorozhatunk, és keresztre is feszíthetjük a saját egyházunkat. És benne Krisztust. Hogyan lehet Krisztus testének tekinteni egy ennyire bűnös közösséget és annak tagjait? Jézus 12-t választott ki, és erre a közösségre bízta a küldetést. És ez a közösség bűnösökből állt, és áll ma is. Ezt a legnehezebb elfogadnunk. Ami nagy csütörtökön, nagy pénteken történt a 12-vel, azt nehéz fölülmúlnunk a bűneinkkel. A legfőbb apostol esküvel megtagadja a mestert, és Júdás pedig pénzért feladja a mestert. Nagypéntek óta, nagy csütörtök óta igazából nincs miért meglepődnünk az egyházban. És ezt Jézus nem véletlenül választotta ki ezt a 12-t, és nem véletlenül engedte meg, hogy ez megtörténjen. Nekünk kellene a gondolkodásunkat az evangéliumhoz és Isten szándékaihoz igazítani, nem pedig elvárni Istentől, hogy hát igazodjon már az egyházban is hozzánk, a mi gondolkodásunkhoz. Mindannyian egy olyan egyházról álmodunk, amely makulátlan, tiszta és szent. Olyan egyházról, amellyel ki lehet állni a világ elé, amelyet föl lehet vállalni a médiában is, akkor is, ha mocskolják. Mert a mi egyházunk nem olyan, mi tudjuk. Amikor viszont kiderül, hogy ez az egyház nagyon is bűnös, sokan elmennek, és ott hagyják ezt az egyházat. Ti is el akartok menni? Kérdezi Jézus a 12-t, amikor a népszerűsége zuhanni kezd, mert elmondja az eukarisztikus beszédét Kafarnaumba. Elmondja, hogy aki nem eszi az ő testét, és nem issza az ő vérét, abban nem lesz élet. Aki eszi az ő testét, annak örök élete van. Olyan dolgokat mond ki, ami a hallgatóság számára teljesen érthetetlen és őrültség. Sokan megbotránkoznak benne, és ott hagyják. A tanítványok közül is. És ezért teszi fel Jézus a 12-nek a kérdést. Ti is el akartok menni? Ahogyan nagyon sokan ott hagyják az egyházunkat, mert nem látnak benne más, csak a kérgét. Az intézményt bűnös papjaival, püspökeivel, híveivel, és ezért el akarnak menni, vagy el is mennek. Mert hisznek abba, hogy létezik olyan, ami tiszta, makulátlan és igaz egyház. Mi is hirdetjük, hogy az egyház szent. És hiszünk is benne, de egyszerre bűnös és szent. Ahogyan a szűzanya egyszerre szűz és anya. Jézus Krisztus egyszerre valóságos Isten és valóságos ember. Nem egyszer Isten, egyszer ember. Nem lehet szétválasztani, is-is, egyszerre Isten, egyszerre ember. És az egyház is egyszerre szent és egyszerre bűnös. És te is egyszerre vagy bűnös, és egyszerre meghívott szent, mert benned él a szent lélek által. A probléma akkor kezdődik, amikor ezt ketté választjuk. Vagy szent, vagy bűnös. Magunkról is ezt állítjuk, másokról is ezt állítjuk, és elakadunk a szeretetben. És ugyanezt állítjuk az egyházról is. A kettőt egyszerre Jézust népszerűsége csúcsán, amikor 5000 embert lakatott jól, 5 árpa kenyérrel és 2 hallal, a tömeg királyá akarta tenni. Másnap pedig elmondja az egyik legbotrányosabb beszédét, aminek következtében népszerűségi mutatója zuhanni kezd, és még a tanítványai közül is sokan ott hagyják. Ti is el akartok menni? Kérdezi a 12-től. Ez a kérdés ma is elhangzik Jézus részéről, felénk. Mi váltotta ki mindezt? Jézus az élet kenyeréről beszélt. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Ezt a kijelentését mi egyértelműen és kizárólagosan az eukarisztiára vonatkoztatjuk. János evangéliumában azonban Jézus a szarx szóval utal a testére. Meglepő választás ez részéről, ugyanis az Új Szövetség két szót használ a testre, vagyis a teljes emberi személyre. Ezek a szarx és a szóma. A szóma a jó vagy semleges emberi személyre utal. A szarx viszont mindig pejoratív, negatív értelmű. Annyiban vonatkozik az emberre, amennyiben az valamiképpen kedvezőtlen színben tűnik fel. Ha ezt elfogadjuk, akkor a test, idézőjelben, többé nem csak a történelmi Jézusnak az ostjában való jelenlétére, hanem az egyház közösségére is vonatkozik. A szarx kifejezés használatával, amikor azt mondja, hogy aki nem eszi az én testemet, ezt a szót használja, hogy szarx. Jézus nem egyszerűen a bűntelen, megdicsőült, mennybe ment testére, és nem is pusztán a steril, fehér szentostjára utal, aminek a megevésére kér bennünket, aki eszi az én testemet, hanem ezzel testének másik részéről, a közösségről, a hívők esendő közösségéről beszél itt a földön. Egyszer egy papi konferencián, ahol előadást tartottam a szentségimádásról, az egyik, a konferenciát vezető egyik atya a fórumon nekem szegezte a kérdést, abszolút biztos volt a válaszban. A kérdés az volt, hogy hát mi kell ahhoz, hogy ebben az egyházban jól érezzük magunkat. És ő abszolút biztos volt abban, hogy azt fogom válaszolni, a szentségimádás. És én azt válaszoltam neki, hogy ahhoz, hogy ebben az egyházban jól érezzük magunkat, kell a hit, a humor meg a gyomor. És ezt azóta is így gondolom. Hinnem kell, hogy ez az egyház, Krisztus titokzatos teste, nem szabad annyira komolyan venni a bűnt, a gonoszságot, meg saját magamat sem. Elég, ha Istent komolyan veszem. Akkor kellő távolságot vettem magamtól, mert ő a legfontosabb. És ehhez az egyházhoz gyomor kell. Majd mindjárt kifejtem, hogy miért. Éppen arra az egyházra utal Jézus ezzel a szóval, a szarx szóval, amelyik idézőjelben megfekszi a gyomrunkat, amelyiktől néha undorral elfordulunk. Nem bírjuk megemészteni, ami itt történik, közöttünk és bennünk. Képtelenek vagyunk a cselekedeteit megemészteni. Nem bírjuk gyomorral. Nem csoda, hogy akkor is kemény beszédnek tartották, amit Jézus mondott, és emiatt otthagyták, és ma is sokakban komoly ellenállást vált ki Krisztus teste, a hívők bűnös közössége.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Kompletórium következik.